Kol Israel az Izrael Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma Héber naptár szerint 5772, Elul hó 11-e a polgári naptár szerint 2012, augusztus 28-a, kedven 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov! A mikrofonnál a szerkesztők, Herbst Mónika és Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. A múlt héten Jeruzsálemben, a nyugati városrész központjában, közepén, a Kikár Cion téren zsidó fiatalok összeveregettek arab fiatalokkal. A média sietett bombasztikus címszavakkal megbélyegezni a huligán viselkedést. Mára érdekes részletek láttak napvilágot a verekedésről. Egy másik erőszakos cselekmény Gus Ecion körzetében történt a múlt héten, amikor Molotov palackot dobott ismeretlen tettes egy arab taxira, és a benne ülő arab utasok megsebesültek. Hogy mennyire manipulálható a bíróság vagy embercsoportok által az izraeli média, az a mai felháborító esetből kitűnik, amiből részletesen beszámolunk. Az iráni forradalmi gárda egyik generálisát idézte a mai amerikai Wall Street Journal, miszerint az iráni diktatúra katonákat küld most már egészen bizonyosan és bizonyíthatóan Szíriába. Egyiptom továbbra sem hajlandó kivonni az ott felállított alakulatait, a tankokat, rakétákat nem vonja vissza, még akkor sem, ha ezzel a Camp David-i egyezményt sérti meg. A Haifai kerületi bíróság elutasította Rachel Corey anarchista aktivista nevében benyújtott kárpótlási követelést. És egy érdekes hír arról, hogy mi lett a sorsa Hitler unokaöccsének és Hitler unokaöccse leszármazottainak, fiainak. Részletes híreink következnek. A szamáriai Málej Levoná zsidó falu mellett megtámadtak arabok ma egy zsidó fiatalembert fejszével, közepesen megsebesítették. A két arab támadót, apát és fiát a rendőrség letartóztatta, azonban az izraeli ügyészség úgy döntött, hogy nem kell előzetes letartóztatásba helyezni, illetve tartani a fejszés arab támadókat, elég, ha házi őrizetben otthon maradnak. Mint ismeretes, a múlt héten Jeruzsálemben, a nyugati városrész központjában, közepén, a Kikár Cion téren zsidó fiatalok összeverekedtek arab fiatalokkal. A média sietett bombasztikus címszavakkal megbélyegezni a huligán viselkedést, és lincs kísérletként, terrorakcióként tudósítottak erről az esetről. A verekedésben egy arab fiatal súlyosan megsebesült. Később, mostanra kiderült, hogy az arab sebesült szívbeteg, és verekedés közben lett rosszul, azonban az előzetes híresztelésekkel ellentétben senki nem sebesítette meg. A helyszínre érkező mentők, első segélyt nyújtók elmondták, hogy nem volt vér a helyszínen, sőt, a verekedésben résztvevő zsidó fiatalok segítettek azonnal az ájult arab újraélesztésében. A rendőrség leszögezte, hogy a téren elhelyezett biztonsági kamerák filmes anyagának vizsgálata után egyértelmű, hogy nem volt semmiféle lincs kísérlet a zsidó fiatalok részéről, hanem vita miatt kitört verekedésről volt szó. Azóta a letartóztatott 8 fiatal egy része bírósági utasításra kikerült az előzetes letartóztatásból, a többi ellen azonban villámgyorsan pert indítottak.
Egy másik erőszakos cselekmény Gusecion körzetében történt, amikor molotov palackot dobott ismeretlen személy egy arab taxira, és a benne ülő arab utasok megsebesültek. A rendőrség már őrizetbe is vett jó néhány gyanúsítottat, és letartóztatásba tart jelenleg 12 éves zsidó kiskamaszokat a júdai Bat Ain zsidó faluból. Azzal gyanúsítják őket, hogy a múlt héten ők dobták a molotov palackot az arab taxira. Júdea, Szamária és Jeruzsálem kevert lakosságú negyedeiben az arab lakosok számtalan esetben dobtak zsidó emberre vagy házra, kocsira molotov palackot, azonban a legtöbb esetben a rendőrség és az izraeli ügyészség nem tesz erőfeszítést a támadók felkutatásáért, letartóztatásáért és bíróság elé állításáért. Ha mégis, akkor, mint a mai arab fejszés támadó esetében, nem sietnek a rács mögé zárni a tetteseket. Pedig a fejszés arabnak nem ez volt az első támadási esete, ugyanez az alak 3 hónappal ezelőtt szintén fejszével támadott meg izraeli rendőröket, akiket saját maga riasztott, azaz a helyszínre csalt. Akkor abban az esetben sem lett megbüntetve a könnyörületes izraeli ügyészségnek köszönhetően. Nem titok, az utóbbi időkben készített számtalan felmérés ez mind igazolja, hogy az izraeli állampolgárok nagyon nincsenek megelégedve az izraeli igazságszolgáltatással. Kevés kivételtől eltekintve a bírók és az ügyészség emberei egy elefántcsontoronyban élnek, egy zárt elit gitegylet tagjaiként, és onnan messziről elszakadva az átlag állampolgár világától mérlegelnek és döntenek. Daniel Friedman professzor, volt igazságügyi miniszter, megpróbálta a szükséges reformokat bevezetni, és nem félt szembeszállni a legfelsőbb bíróság embereivel. Chaim Ramon, volt igazságügyi miniszter, ma kijelentette, hogy aki bírálni merészeli a legfelsőbb bíróság vagy az ügyészség embereit, az azonnal szembe találja magát velük, akit automatikusan ellenségnek tekintenek.
És hogy mennyire manipulálható a bíróság vagy embercsoportok által az izraeli média, az a mai felháborító esetből is jól kitűnik. Meni Mazuz, a kormány volt jogtanácsosa, ma a volt miniszterelnök Ehud Olmert peres ügyeinek megvitatására összehívott tanácskozáson kért szót, és felháborodva következőkről szeretett volna szólni. Szeretett volna, de nem tudott szóhoz jutni, mert a teremben előre lefizetett, felbérelt hangoskodók, bekiabálók zavarták meg Meni Mazuz beszédét. Nem kétséges, hogy kibérelte fel ezeket a bekiabálókat. Így aztán Meni Mazuz, aki kormányjogtanácsosként Ehud Olmert akkori miniszterelnök bíróság elé állítását rendelte el, a rádiónknak és más lapoknak a folyosón mondta el véleményét az Olmert ügyről. Leszögezte, hogy az izraeli média elferdítve, Olmertet mentegetve közölte a 4 különböző korrupciós ügy lezárásáról hozott döntést. Az izraeli média kedvenceként kikiáltott Olmert súlyos bűncselekményeiről, sikkasztásról, hivatali tiszttel való visszaélés, bírósági eljárás akadályoztatásáról egy szót sem ejtettek a médiumok, pedig önmagukban véve is súlyosak ezek a büntettek, mondta Meni Mazuz. Sajnos a média, ki tudja miért, megpróbálja elhallgatni, hogy igenis voltak 10 000 dollárokkal megtömött borítékot, amiket Olmert kapott, és maga Olmert is elismerte ezt kihallgatása során és a bizonyítás során. Erről azonban egyre jobban hallgat a média. Meni Mazuz az izraeli média nagy részét a valóság elhallgatásával, elferdítésével vádolta, amihez Olmert védelme és baráti köre adott segítő kezeket.
Egyiptom azt követően, hogy tiltott nehéz fegyvereket állított fel az egyiptomi izraeli határ közelében, ma bejelentette, hogy a Szinai félszigeti terrorbázisok elleni akciót befagyasztja. El-Yum as-Saba egyiptomi lap arról tudósít, hogy Muhammad Mursi, iszlamista egyiptomi elnök tárgyalásokba kezdett a Szinai félszigeten táborozott terrorcsoportok vezetőivel. A Camp Davidi egyezmény által tiltott fegyvernemeket, mint tankokat, rakétákat az egyiptomi hadsereg nem vonja vissza, hanem biztonsági őr alakulatok ürügyén a Szinai félszigeten hagyják. Nem kizárt, hogy az egész terrorbázis elleni akció csak egy átlátszó félrevezetés volt az egyiptomi iszlamista kormány részéről, mely a Camp Davidi egyesség megszüntetését szerette volna elérni. Egyiptomi tankok, rakéták, nehéz tüzérség, vadászrepülők jelenléte visszaállítja az 1973-as Jomkipuri háborúig tartó katonai helyzetet az egyiptomi hadsereg részéről. Ez a Camp Davidi egyezmény végleges elásását jelenti természetesen. Mursiék célja a gázai Hamaszland elleni izraeli katonai akciók megakadályozása vagy zavarása. Erre kellett neki az izraeli egyiptomi határnál felsorakoztatni tankokat és rakétabázisokat.
Hitler unokaöccse William Patrick Hitler Angliában látta meg a napvilágot, egy német apa, Alois Hitler, és egy ír származású anya, Bridget Dowling gyermekeként. Amikor William Patrick Hitler még csak kisgyermek volt, apja visszaköltözött Németországba, azonban anyja erre nem volt hajlandó, és a brit szigeteken maradt fiával együtt. Alois tartotta a kapcsolatot a családdal, így mikor a híres Adolf nagybácsi hatalomra került, a fiatal William Németországba költözött egy zsíros állás reményében. Néhány hónap után megállapodtak abban, hogy William magas pozícióba kerül, ha lemond a brit állampolgárságáról, s megígéri, hogy soha nem tér vissza otthonába. Természetesen nem így folytatódott a történet. William ugyanis hazament Angliába, és híres nevét kihasználva egy cikket írt a Look magazinnak, Miért utálom bácsikámat címmel. A történet népszerűsége lehetőséget adott Williamnek és édesanyjának, hogy egy előadó körútra Amerikába utazzanak. Időközben kitört a második világháború, és mindketten az Egyesült Államokban rekedtek. A második világégés éveiben az unokaöccs, tehát William Patrick Hitler, külön engedélyt kért és kapott Roosevelt elnöktől, hogy 1944-ben beléphessen az amerikai haditengerészetbe. Egy akkori újságcikk szerint, amikor bemutatkozott toborzó őrmesternek, a katonatiszt azt hitte, hogy tréfál vele, és így válaszolt. Örülök, hogy láthatlak, Hitler, a nevem Hess, utalva a Hitler helyettesére. William Hitler hősiesen szolgált a háborúban, azonban a 47-es leszerését követően eltűnt. 98-ban David Gardner nyomozásba kezdett, hogy megtalálja a Führer elveszett unoka öccsét. Kutatása szerint William és édesanyja a háború után megkapták az amerikai állampolgárságot és nevüket Stuart Houstonra változtatták meg. William fiai megállapodtak abban, mégpedig négy fiú, hogy Hitler vérvonal velük fog végződni, és soha nem lesz gyermekük. Így is történt. Valóban nem nősültek meg, és a négy fiúnak gyereke sem lett.